Hölgyeim és uraim, tiszteletes ifjúság, professzor urak, kedves kollégák! A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Bécsi Egyetem között fennálló Erasmus együttműködés keretében kerül sor a mai napon Ulrich Körtner professzor úr vendégelőadására. Ulrich Körtner professzor a Bécsi Egyetem Rendszeres Teológiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, az Egészségügyi Etikai és Jogi Intézet vezetője. 1957-ben született, és a Bécsi Egyetemen, illetve Bételben, Münsterben és Göttingenben tanult. Doktori fokozatát 1982-ben, habilitációs fokozatát 1987-ben szerezte a Béter-Bielefeldi Egyházi Főiskolán. Gyülekezeti lelkész volt, majd az Iserlóni Evangélikus Akadémia vezetőjeként tevékenykedett, és 1992 óta a Bécsi Egyetem professzora. Fő kutatási területei a szociáletika, a bioetika, orvosetikai kérdések területére terjed ki, de foglalkozik hermeneutikával, ökumenikus teológiával, valamint az apologetika és eszkatológia kérdéseivel. Számos tudományos testület tagja, közöttük az Európai Protestáns Egyházak Közössége etikai szakbizottságának is, melynek ülésére a napokban itt az intézményünk falai között került sor. Széleskörű publikációs tevékenységet folytat, tudományos közleményeinek száma meghaladja a 900-at, ebből 34 önálló monográfia. Közéleti tevékenysége is jelentős, különösen a bioetika területén. Tagja az Osztrák Szövetségi Kancellár bioetikai tanácsadó testületének. Közismert média szereplőként gyakran képviseli a protestáns teológiai szempontokat a nyilvánosság különböző fórumain. 2001-ben az év tudósává választották Ausztriában. Megtiszteltetés számunkra, hogy Ulrich Körtner professzor úr elfogadta meghívásunkat, a szociáletikai és egyházszociológiai tanszék meghívását, és megtartja előadását közöttünk bioetika és biopolitika címmel.
Sehr geehrter Herr Rektor, lieber Sándor, verehrter Herr Kollege, ich weiß, es ist für mich eine Ehre, hier eingeladen zu sein. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen in diesen bedeutenden, berühmten Räumlichkeiten.
Tisztelt kollégák, megtiszteltetés számomra, hogy a mai nap meghívásunknak engedve itt lehetek önök között és ebben a jelentős teremben előadást tarthatok.
Ich habe den Lehrstuhl für reformierte Theologie in Wien und darum ist es mir eine ganz besondere Freude, erstmals hier in Debrecen eine Vorlesung halten zu dürfen.
Bécsben a református tanszéken tanítok, és éppen ezért nagyon fontos számomra, hogy itt Debrecenben lehetek most, és a reformátusság másik központjában, Debrecenben tartom az előadásomat.
Nun zum Thema.
Térjünk a témára.
Ich beginne mit einigen Ausführungen zu dem Thema Bioethik und Biopolitik und spreche zunächst über Politik und Ethik des Lebens.
Az előadás kezdetén a bioetika és a biopolitika témakörben néhány bevezető gondolat a politika és az etika, az élet politikája és az élet etikája témakörben.
Über einen Mangel an Aufmerksamkeit braucht sich die Disziplin der Ethik derzeit nicht zu beklagen. Im öffentlichen und das heißt auch politischen Diskurs eines sich als Risikogesellschaft begreifenden Gemeinwesens ist der Bedarf an Ethik in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Az etikatárgy hiányáról napjainkban nem kell panaszkodnunk. Különös figyelmet szentelnek egy olyan társadalom az etikának, amelyet rizikotársadalomnak is neveznek.
Die Frage nach dem Ethos der Wissenschaft gehört ebenfalls dazu. So sind es heute gerade ethische Fragen, welche das öffentliche Interesse an Forschung und Wissenschaft wecken. Gentechnik, Klonen, Stammzellforschung, das sind die Reizworte in der öffentlichen Debatte.
Az etika iránti igényhez hozzátartozik a tudomány etosza iránt megnövekedett igény is, és napjainkban egy nyilvánvaló vagy egy közélet által is megfogható érdeklődés tapasztalható a tudomány és a kutatás eredményei iránt, leginkább a géntechnika, a klónozás, az őssejtkutatás tekintetében.
Mittlerweile verzichtet kaum mehr ein Staat auf eine oder mehrere beratende Organe in ethischen, konkret bioethischen Fragen, die die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft und Forschung mit sich bringt.
Időközben egyetlen ország sem mondhat le arról, hogy legyenek testületei, szervezetei, amelyek konkrét bioetikai állásfoglalásokat fogalmaznak meg, illetve figyelemmel kísérik a tudománynak, a természettudománynak és a kutatásnak ezt az irányát.
Inzwischen haben alle Mitgliedstaaten der EU solche Kommissionen, teils als nationale Ethikkommissionen, teils wie in Ungarn, soweit ich weiß, in der Slowakei und in Rumänien beim Gesundheitsministerium angesiedelt.
Időközben az Európai Unió szinte valamennyi államnak vannak úgynevezett nemzeti tanácsai, etikával foglalkozó, etikai állásfoglalásokkal foglalkozó nemzeti tanácsadó testületei, vagy pedig úgy, ahogy Magyarországon, Szlovákiában és Romániában is ismert, az egészségügyi minisztérium tart fenn ilyen etikai bizottságokat.
Manche sind schon etwas älter, viele, zum Beispiel in Österreich, wurden Anfang dieses Jahrzehnts eingerichtet, als die Stammzelldebatte den Höhepunkt erreichte.
Némelyek a bizottságok közül már jelentős múltra tekintenek vissza, mint például Ausztriában, ennek a századnak az elején alapították Ausztriában az etikai szakbizottságot, éppen az őssejtkutatás körül kirobbant szakmai vitákra válaszként.
Biopolitik ist freilich längst nicht mehr eine ausschließlich nationale, sondern eine internationale, zum Beispiel gesamteuropäische Angelegenheit. Auch bioethische Fragen lassen sich nicht losgelöst von ihrem biopolitischen und das heißt supranationalen Kontext diskutieren.
A biopolitika időközben nem csak nemzeti ügy, hanem nemzetközi ügyé nőtte ki magát, és egész európai szinten ez egy meghatározó terület. A bioetikai kérdéseket nem lehet elválasztani, a kérdések biopolitikai, és ez azt jelenti, hogy nemzetek feletti kontextusától.
So gibt es neben den nationalen Ethikkommissionen zum Beispiel eine Ethikkommission der EU-Kommission, und es gibt auch vergleichbare Kommissionen auf der Ebene der UNESCO und der UNO.
Tehát az előbb említett nemzeti bizottságokon túl létezik ma már egy olyan etikai szakbizottság is, amelyet maga az Európai Unió tart fenn, vagy éppen az UNESCO.
Diese Entwicklung gibt Anlass, grundsätzlich über das Verhältnis von Bioethik und Biopolitik nachzudenken. Der Begriff Biopolitik taucht zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Einer der ersten, der ihn verwendete, dürfte der schwedische Politologe Rudolf Kjellin gewesen sein.
Ez a fejlődés adott okot arra, hogy a biopolitika és a bioetika közti kapcsolatot vizsgáljuk. A biopolitika fogalma tulajdonképpen a 20. század kezdetén merül fel először. Az első, aki ezt a fogalmat használta, az egy svéd politológus, Rudolf Kjellin.
Im Anschluss an Thomas Lemke, einen Politikwissenschaftler, lassen sich zwei Grundtypen von Biopolitik unterscheiden. Der eine betrachtet das Leben als Grundlage der Politik, der andere als ihren Gegenstand.
Thomas Lemkehez kapcsolódva, a biopolitika két válfaját különböztetjük meg. Az egyik az életet úgy tekinti, mint ami a politikai cselekvés alapja, a másik viszont úgy tekint az életre, mint ami a politikának a tárgya.
Der erste Grundtypus umfasst unterschiedliche naturalistische Konzepte, für die das Leben, der mythische oder metaphysische Ausgangspunkt, wie auch die normative Richtschnur der Politik ist. Der zweite Grundtypus, den bilden politizistische Ansätze, welche Lebensprozesse als Gegenstand der Politik in den Blick nehmen.
Az első válfaja a biopolitika politikai definíciónak úgy tekint az életre, mint amely úgynevezett naturalisztikus felfogásokat is ábrázolja magában hordoz. A mitikus és metafizikai kiinduló pontja tulajdonképpen az életnek, és ez az életfelfogás a politikának is egyfajta zsinórmértékét jelenti. A második válfaja az előbb idézett fogalomnak egy olyan értelmezéssel bír, amelyben a politikának, a politikai cselekvésnek a tárgya, az élet folyamatának a vizsgálata.
In diesem zweiten Sinne wird Biopolitik als jenes Feld politischen Handelns bezeichnet, das eine Dynamik aus den neuen Erkenntnissen der Lebenswissenschaften, Englisch Life Sciences, entwickeln und folglich alles umschließen soll, was produktiv mit dem Leben umgeht.
Ez utóbbi másodiknak az összefüggésében vagy értelmében minden politikai cselekvés tulajdonképpen az élettudományok fejlődéséből és ismeretéből fakad, és ennek következtében átfog, vagy éppen reflektál minden produktív életmegnyilvánulásra.
Beide genannten Grundauffassungen von Biopolitik gehen freilich noch immer von einer relativ stabilen Grenze zwischen Leben und Politik bzw. zwischen Natur und Kultur aus.
De mind a két értelmezés tulajdonképpen egy olyan relatív, még stabil keretek és határok között értelmezendő felfogás között mozog, amely megkülönbözteti egymástól az életet és a politikát, a természetet és a kultúrát.
Spätestens mit den biotechnologischen Möglichkeiten der modernen Life Sciences und ihrer Neuerfindung der Natur aber wird diese Grenze brüchig. Auch lösen sich die Grenzen zwischen Politik und Ökonomie, zwischen Produktion und Reproduktion auf, wie die Diskussion über eine sogenannte biobasierte Ökonomie und eine wissensbasierte Bioökonomie zeigen.
Az előbb említett határ élet és politika, természet és kultúra között akkor lesz igazán kérdéses, amikor rádöbbenünk arra, hogy a természettudományok újra felfedezik a természetet, vagyis a természettudományok következtében újra felfedezésre kerül a természet. Itt feloldódnak a határok, nem csak az előbb említett politika és élet között, hanem a politika és a gazdaság, a produkció és a reprodukció, vagyis a termelés és a reprodukálás között, és egy olyan párbeszédet, egy olyan diskurzust indukál, amelyet így lehetne lefordítani, hogy egy bioismeretekre alapozott gazdaság, vagy egy ismeretekre alapozott bioökonomia.
Michel Foucault hat die These vertreten, dass sich die Biopolitik in der Moderne insgesamt in Biopolitik verwandelt und nicht etwa nur ein Teilgebiet derselben ist. Dabei werden die Grenzen zwischen moderner Biomedizin und den Life Sciences, die sich das nichtmenschliche Leben technisch nutzbar zu machen versuchen, fließend.
Michel Foucault azt a tételt képviseli, hogy a politika a modern korban tulajdonképpen biopolitikává lesz, és a biopolitika nem csak a politikának egy részterülete. Ennek következtében a határok a modern biomedicina és az élettudományok között folyékonnyá válnak. Az élettudományok tulajdonképpen a nem emberi életet próbálják technikailag használhatóvá tenni.
In gewisser Hinsicht war freilich schon für Aristoteles alle Politik Biopolitik. Aristoteles hat drei als Bioi bezeichnete Lebensweisen des Menschen, genauer gesagt des freien Mannes, unterschieden, nämlich das Leben, das sich auf den Genuss des körperlich Schönen richtet, das Leben des Philosophen und das Leben, das innerhalb des Gemeinwesens der Polis schöne Taten erzeugt. Und letzteres bezeichnet Aristoteles als Bios Politikos.
Egy bizonyos értelemben Arisztotelész is minden politikát biopolitikának tekintett. Ismert, hogy Arisztotelész a biosznak, vagy a bioinak három válfaját különböztette meg, vagy az emberi életmód három típusát különböztette meg. Ezek a következők, az első az élet, mint amely az élet, illetve a testi élet szépségeinek élvezetére tekint, másodszor élet, mint amely a filozófusnak az élete, harmadszor egy olyan életről tud Arisztotelész, amely tulajdonképpen a politikai cselekvésben, vagy a közösségi életben artikulálódik. Ezt az utolsót nevezi Arisztotelész bios politikusnak, vagyis az emberi élet az nem csak, vagy az emberi közösség élet az nem csak szervezettség, hanem egy olyan együttélés, amelyet meg kell különböztetni az élet más válfajaitól.
Die griechische Sprache und die antike Philosophie unterscheiden zwei Lebensbegriffe, nämlich Bios und Zoe. Was wir heute unter Bios verstehen bei Biologie, das nannte man Zoe. Und Bios ist die menschliche Lebensführung.
Maga a görög nyelv is, és az antik filozófia is az életfogalom két típusát különbözteti meg, az egyik a biosz, a másik a zoé. Amit mi biosznak ismerünk, azt ők zoénak nevezték, tulajdonképpen biológiai folyamatokat írták le a zoé fogalmával, és a biosz alatt az életvitelt, az életvezetést kell értenünk.